Szeretettel köszöntöm a Hitköznapok mai kedves vendégeit, Borbély József lelkészt és feleségét Ritát, szervusztok!
Sziasztok, mi is üdvözlőjük a hallgatókat!
Nem a véletlen műve, hogy egy héttel a bizonyságotok után, a házassággal kapcsolatos tanítás után, amiben nagyon sok bizonyság is volt, ismét itt vagytok, hiszen nagyon sok olyan elemet tartalmazott a beszélgetés, amiből az derül ki, hogy az emberben van valami, ami alapvetően összeköti a természet fölöttivel, tehát az ember minden ellenkező híreszteléssel szemben nem egy materialista lény, aki aztán majd hívővé válik, és akkor kapcsolatba kerül a természet fölöttivel. És a mai témánk ez lenne, hogy vajon hol lehet kitapogatni azt a pontot, ahol én rá tudok érezni emberként arra, hogy mi is zajlik igazából a világban. Hogy ezt minek nevezik, ugye köznyelvben ezt intuíciónak nevezik, de van Szentlélek vezetése is, nyilván az ember a lelkével is valamit így ki tud tapogatni, és hát a szellemével is, és ebben nem mindig könnyű eligazodni, ebben fogtok nekem ma ti segíteni, ugye, Józsi?
Reménység szerint igen. Ez egy nem egyszerű kérdés, nem egyszerű téma, de van róla szó a Bibliában nagyon sok egyébként.
De hol kezdenél hozzá?
Hát én a jobb könyvénél kezdenék hozzá.
Rita, te is?
Én persze, követem.
Hát a jobb 32-ben van leírva a Isten vezetési stílusai tapaszt, hogy hogyan és milyen módon vezeti az embert. Ugye pont egy nagyon nehéz esemény, nehezen értelmezhető eseményről van szó a Jobb könyvében. Ugye a Jobb egy istenfélő, bűngyűlölő klassz manus volt, tényleg az egyik legnagyobb, Isten büszke volt rá, és ugye a sátán pedig megrágalmazta, és kipróbálták a hűségét, ugye, hogy milyen, és nagyon nehezen lehetett értelmezni, és bárki értelmezte ezt a helyzetet, mindenki félreértelmezte. Jobb is egyébként, ugye Istenre kezdett neheztelni emiatt, a barátai...
Hát ott voltak a barátai, és azért barátai, sokan értettük, próbálták értelmezni, akkor ez nem egy könnyű kérdés.
A felesége is rosszul értelmezte, a három baráta, a Bildád, Cófár és az Elifáz is mind a három, hát bekerült az ügyész szerepébe sajnos, és elkezdték a Jobbot vádolni, a végén már egészen hajmeresztő vádakat vágtak a fejéhez, azaz teljesen félre értelmezték a helyzetet.
És jó szándékból ráadásul.
Hát eleinte igen, aztán később bele csavarodtak ebbe az ügybe. Na mindegy, lényeg az, hogy jött egy fiú, akit úgy hívtak, hogy Elihu, és ez a fiatal srác, ez elkezdte magyarázni Jobbnak, majd később Isten maga magyarázta el Jobbnak, hogy mi a helyzet, igazából mi ez az egész szituáció, és mit kell csinálni. És itt a 32. részben van, mindjárt olvasok egy picikét, azt mondja, hogy 6. versektől is felelte a busztóval Elihu, Barakeél fia is mondta, napjaimra nézve én még csekély vagyok, ti pedig élemedett emberek, azért tartózkodtam és féltem tudatni veletek véleményemet, azaz tisztelte az idős kort. Gondoltam, hadd szóljanak a napok, hadd hirdessen bölcsességet az évek sokasága, pedig a szellem az az emberben, és a mindenható lehellete, ami értelmet ad neki. Azaz itt egyből három dolgot, aztán később egyébként a 32-33. Részben még folytatja, még elkezd Isten igéjével foglalkozni, Istennek a beszéde, meg a angyal, majd is beszélünk, esetleg oda jutunk. Azzal kezdi, hogy az ember a döntéseit az életében, hát az, hogy hogyan és milyen módon hoz az ember döntést, mi alapján, azzal kezdi a tapasztalat. A tapasztalat. Hogy gondoltam, hadd beszélnek az évek. Az ember tapasztalt, tanult, ismerete van, egyetemre, stb., és ezek alapján hoz döntéseket, és ez teljesen normális dolog.
Sőt, hát a Bibliában is van, hogy tisztelni kell a kort.
Így van, igen. Meg hát a tanulás az egy pozitív dolog, lehet tanulni. Valaki megtanulja a műszerész szakmát, akkor nyilván arra fogunk hallgatni, hogyha ilyen problémával kerülünk szembe. Úgyhogy az első a tapasztalat, illetve a tanulás, tudás és ismeret alapú döntés, ami indokolt, csak nem minden esetben segít az embernek a döntést meghozni, különösen akkor, hogyha a jövőre vonatkozóan kell döntést hoznia.
Amit ugye nem ismerünk.
Amit nem ismerünk. és azt egy nagy tapasztalata a történelemnek, hogy ugyan a Biblia mondja, hogy ismétlődik a történelem ciklikusan, de mégis az a tapasztalat, hogy az emberek ebből sose tanulnak. Igen. Ez a történelmi tapasztalat, hogy az emberiség sose tanul a történelmi tapasztalatokból. Bár mindig mondjuk, hogy a múltat fel kell dolgozni, hogy legyen jövőnk,
stb. A történelem az nagy tanítómester.
Igen, mondanak mindent szépen, de sose tudják az emberek ezt megcsinálni. Emögött nyilván van egy sötét szellem, ami az embereket mindig becsapja, félrevezeti, és rossz irányba viszi. Az első. A másik, amit mond, az embernek a szelleme, azt mondja, hogy hadd beszéljen az évek, pedig a szellem az az emberben. Ez a második, az emberi szellem. Ugye, ami többféle módon nyilvánul meg, előbb céloztál rá, az egyik az intuíció, a másik a lelkiismeret, szintén az emberi szellemnek a része, amikor az ember a szívében valami mélyen megszólal benne valami, lehet, hogy nem verbálisan, hanem csak érzés alapon, nonverbálisan, hogy ez így nem lesz jó, ezt ne csináld, vagy a ellenkező, ez nekem jó lesz. És én azt látom, hogy a jövőre vonatkozóan az ember így a szívéből tud jó döntéseket hozni, szelleméből tud jó döntéseket hozni, hiszen az ember szelleme örökkévaló szellem. És ezért az örökkévalósággal, Istennek a valóságával, jelenlétével tud kompatibilis lenni. Azaz, mivel a bennünk levő szellem az, hogy mikor jött, hát mikor jött, tudjuk a fogantatásunkkor, de hogy ez volt-e már előtte, vagy nem, ezt nem tudjuk, ez egy titok. De Istenből származik az ember szelleme, és Isten lehelt az emberbe az ő szellemét, ezért az Úrral való közösségben ez a területünk van, amely...
Addig nem is él, nem? Amíg nem vagyunk kapcsolatban, vagy nem elevenedik meg. Hát él, de nem elevenedik
hát
meg.
Hát egyfajta a bűn miatt egyfajta komában van, de még komás állapotban is valahogy tud reagálni. Én láttam világi embereket, hogy egyszerűen nem volt megtérve, nem volt újjászületve, és mégis az intuíciós képessége működött. Például az idős Cvak úr, aki ugye nagyon sikeres üzletember volt, ő mesélt róla, hallottam egy riportot vele, és már mondta, hogy nagyon mérges ezekre a modern marketing tevékenységre, mert azt mondja, hogy ezt nem szereti, hogy minden fontos döntését intuitív alapon hozta meg, és így lett sikeres ember. Azaz, mert a jövőt nem a marketing mutatta meg neki, hanem a szívében volt valami jelzőrendszer, ami érezte, hogy mi lesz neki jó, és mi nem. Illetve a lelkiismeret, ami az embert el tudja igazítani. Egyébként minden fontos döntés, azt gondolom, hogy mondja, hogy az emberi szellem, meggyőződés, hogy Isten az embert úgy teremtette meg, hogy az ember a saját szívéből, szelleméből az emberi, földi dolgokban el tudjon igazodni úgy nagyjából. Például a házasság, munka, szakma kérdése, hol lakjon.
Tehát nem vagyunk ettől megfosztva, ettől az iránymutatástól, nem. Ha már itt a földön kell élnünk.
Nem. És még újjászületés nélkül is látom, hogy embereknél ez működik, igen. Hogy jól házasodik, jó szakmák, Isten is szabónak teremtette, szokták mondani. Hogy működik ez, és ráérez a szívéből valahogy arra, hogy mit kell neki csinálni, és mi az ő útja, és nem érdekből házasodik, hanem megmutatja neki az Úr.
Nem úgy ráérzés.
Igen. Szóval ez emberi szellemnek a működő képessége, működik ez. A bűn tönkre tudja ezt tenni nagyon, tönkre is teszi. Kérdés, hogy ki mennyire teszi tönkre, illetve milyen átkokat hoz a generációs szinten, ahhoz képest tud tisztábban vagy kevésbé tisztán működni, általában ugye nem tisztán működik.
Igen. Nagyon sok befolyásoló tényező van ebben. Igen. Pillanatra, hogyha a Ritához hagy forduljak, hogy ugye a nőket szokták intuitívebbnek, vagy nem is tudom milyenebbnek nevezni.
Lehet. Hogy a férfiak racionálisabbak, és a nők meg inkább így az érzéseikre hallgatnak.
Hát például ez már a lefordítása, pontosan, hogy ez vajon mennyire szolgálhatja ezt az érdeket, amikor az ember mondjuk az érzelmeire jobban hallgat, és el lehet-e úgy mondjuk nőként könnyebb különíteni azt, hogy most akkor a pszichém vagy ez, amiről a Józsi beszél, egy igazi ráérzés.
Hát nem tudom, szerintem a férfiak is, meg a nők is szív alapon kell, hogy döntsenek, csak a döntéshozatalnak a végén lehet, hogy a férfiaknál talán a racionálisabb szempont, tehát hogy jobban uralkodni tudnak az érzelmeik fölött, és ami a döntő szó az a rációé. A nők azok meg de nem is szeretek így nagyon általánosítani, de mert azt tudom, hogy én hogy működök, de most, hogy minden nő mindig ugyanígy működik-e, az abban nem vagyok biztos. De a női természetben tényleg van egy ilyen, hogy az érzelmek, az érzések jobban felül tudnak kerekedni,
csak
és
így
elboríthatják az embert. Így van, az a kérdés, hogy jó irányba visz-e. De hát nem. Tehát ezt nem tudjuk, hogy
nem. Jó volt, de
akár a racionális döntés, akár az érzelmi alapú döntés, mind a kettő lehet a romlott természet által megfertőzve. Tehát ahogy így beszéltél erről, és nagyon jól összefoglaltad, ugye az volt bennem, hogy jaj, de jó hallgatni az életnek a beszédét, amikor ember, az ember Isten igényéből rájön arra, hogy hogy is működik ez a világ, hogy is működik ez az élet, amiben én itt belecsöppentem. És az ember, ahogy kezdi megérteni, megismerni a világot, sokszor, tinédzser korában az ember úgy érzi, vagy én legalábbis úgy éreztem, hogy itt egy ilyen dzsungel van, és ki fog nekem irányt mutatni. Hol van az az iránytű, ami megmutatja, hogy hogy tudok átvágni a dzsungelen, és mert állítólag ott van valami
város
mögötte, vagy van egy forrás, vagy van egy vízesés,
vagy minimum túl lehet élni.
Ahova el kellene nekem jutni igazából, amit most már tudjuk, hogy mi az az alapokkal bíró város, amit Isten készített az őt szeretőknek, hogy igazából oda készülünk, meg oda vagyunk menendők, csak ahhoz itt át kell vágni a dzsungelen, és kellene nekünk egy valami nagyon szuper iránytű, ami elég igazít bennünket, és igazából ez, amit mondtál, hogy az embernek a lelki ismerete, jó, hogyha az ember a tapasztalatokra, az idősebbekre, a tapasztaltakra odafigyel bizonyos dolgokban, meg az embernek a saját szelleme is tud segíteni, de hát mikor mi? Ez itt a nagy kérdés, hogy mikor mire kell hallgatni.
Ebben hogy tud segítséget adni például az ige, vagy azok a történetek, mert én feltételezem, hogy nem véletlenül vannak azok így fölfűzve, hogy mindegyikből van valami vezetési kép elrejtve.
Hát ugye a harmadiknak itt a jobb, hogy visszavegyem a fonalat, amit itt a félbehagytunk, hogy azt mondja az első, ugye a hat szójának az évek, azaz a tanult tudás, ismeret, tapasztalat, a második pedig az ember szelleme ami ad vezetést, értelmet, és a harmadik, és a mindenhatónak a szellem, azaz a Szent Szellemről van szó, aki értelmet ad az embernek, ugye itt az értelem szónál a megkülönböztető képesség van a Bibliában, szellemi megkülönböztető képesség, az ember különbséget tud tenni, hogy mi az igaz, mi a hazug.
Ez elég fontos.
Mi a jó, mi a rossz, mi az Isten akarata irány az életemben, mi nem Isten akarata az életemben. És ugye ez nem mindig olyan világos, majd talán és tudok olvasni a példabeszédekből van egy rész, hogy ott elmondja, hogy az embernek a lelke örül, de a szívében meg háborgás van. És hogy ez a kettősség van az emberben. Azt gondolom le az eszével, meg az érzelmi, hogy jaj, de jó, most megveszem ezt az új autót, és milyen jó lesz, és fölveszem a hitelt is kapok rá, és minél jó, közben az ember belül érzi, hogy ez nagyon nagy keserűség van a bensejében, és nem örül a szív együtt az ember lelkével. Azaz a diszharmónia, az például egy vezetési mód, vezetési eszköze Istennek az emberben, vagy békétlenséget, háborgást. Nos, az Isten szelleme, a harmadik, amit itt mond, kiemel, és ezen belül az Isten szellemén belül pedig én itt fölírtam A, B, C, D, E, F.
Komplett.
Ami mind az Isten szellemének a munkája, benne van a felkent ige hallgatás, illetve ige olvasás, amikor az Isten az ő beszédén keresztül ad az embernek világosságot, értelmet, és akkor úgy az ember rá döbben, hú, ez most üzenet volt.
Amen.
Ez Isten akarat. Amit mondtál, hogy amen, amikor a Rita ugye nem tudta most akkor hozzám jöjjön, ne jöjjön hozzám, most az Úrtól van, nem az Úrtól van, akkor kérte az Urat, hogy szóljon hozzá az Úr a prédikáción keresztül, Sándor prédikálja, és mondja meg, hogy én vagyok, hogy nem én vagyok. És akkor a prédikáció végén közölte a Sándor, teljesen indiferens volt a prédikációhoz képest, hogy József volt a cifra ruha.
Amit
József
csak
volt a választott. És ő volt a választott. Ugye, ennél világosabban nem lehet elmondani. Az a prédikált igén keresztül igenis az Isten tud szólni, és az olvasott igén keresztül is. Alapvetően maga az ige Istennek a térképe, aha, és ebből Isten kiemel dolgokat, és aktualizál. Ezt hívjuk úgy, hogy réma, a megnyílt ige. Ugye a logosz is tele van energiával, és tele van élettel, élet és szellem. És azért mondom a Szent Szellem munkája, mert ugye az én beszédem élet és szellem, mondja Jézus, azaz igazából az Isten igéjét nem lehet elválasztani a Szent Szellemtől, Isten szellemétől. Szóval, aki ezt elválasztja, rosszul teszi. Az már nem Isten igéje. Az Isten igéje élet és szellem, tele van energiával, és tele van élettel, és a réma pedig plusz, amikor megnyílik, megnyílik, és ez a... Ez
és beenged engem.
Igen, beenged, meg be is jön az ember illetébe, és ezt az energiát, ami benne van, ezt átadja az ember bensejébe, szívébe, és világosság jön létre az emberben, hirtelen felgyújtják a villanyt, és az ember kap világosságot, ismeretet, és nem csak tudást, hanem erőt is ahhoz, hogy ahhoz képes tudjon döntést hozni. Ez nagyon fontos, mert nagyon sok ember tudja, mit kell csinálni, de nincs ereje megcsinálni.
És mi van, hogyha van egy G-pont is az F-ed után, ugye, hogy a házasság témájához visszatérve, hogy kaphat-e egy feleség például rémát a férjén keresztül?
Ahogyne.
Persze, abszolút, tehát ez teljesen bele van csomagolva Istennek az igéjébe.
Mert hogy király, prof és proféta.
Mert király, prof és proféta, de hát ezt nem kell annyira ilyen magasztosan igen. venni, hanem teljesen gyakorlati
módon. Már időnként ott van fölülök a trónszékre.
Nem, csak az, hogy Istennek az igéje, benne az egy alapvetés, hogy a szövetségi kapcsolatban a férfinak van egy elsőbsége. Tehát akkor, amikor én szövetséget kötök Isten igéje alapján, akkor ez benne van a csomagba, benne van a pakliba, az én szerződésemnek ez egy része, amit elfogadok, és tudom, hogy így fogok élni. Tehát ezt én magamra vonatkoztatom. Őneki van egy elsőbség.
Nagy felelősség.
Megbeszéljük, egymás mellett vagyunk, partnerként.
Mi megbeszéljük a dolgainkat.
Partnerként működünk együtt, de hogyha ő határozottan azt mondja valamire, hogy nem, akkor nem. Akkor nem. És ez nekem egy biztonságot ad, hogy nem kell egyedül döntenem, nem nehezedik csak rám a döntésnek a súlya, hanem annyira jó, hogy van valakivel megbeszélni, hogy valaki tanácsol. És tudom, hogy az Úr is tud szólni, és így a három bizonyság az mindig megvan, mert ugye vagy az igéből, vagy a prédikációból, vagy valamilyen módon Isten is szól, nekem is van egy véleményem, egy látásom, egy megérzésem a dolgokkal kapcsolatban, és akkor megbeszéljük, egyeztetjük, de ő mondja ki az áment a dolgokra. És
ez vagy nekem... az, hogy áll nem.
Azt, hogy áll nem. De ez nekem abszolút egy biztonságot ad. És az igen, egy nőnek viszont nagyon kell. Fontos.
Tehát nem elvesz, hanem ad.
Nem.
Igen, hogy nem, a hölgy nem jön járó. Egyébként megjegyzem, a férfi sem. Mert mi közösen hozok a döntést, egyrészt sose hoztam olyan döntést, ami így a nagy dolgokban, ami független lett volna, a nagy dolgokban, kérdésekben mindig megbeszéltük, meg hát az Úrra is meg kell beszélni.
Hogyha eredetileg nem is úgy gondolta a Rita, de mégis az ő hozzájárulásával hoztad meg azt a döntést,
persze.
Ami ugyan ellent mondott eredetileg, de végül is azért csak a támogatását megnyerte.
Közös fel. Döntés, de olyan már volt, hogy valamit szeretett volna, valami, hogy ez mi lenne, hogyha ez meg az lenne, és akkor ugye ebben nem volt vezetés, és akkor mondta, hát majd visszatérünk erre, azaz elodáztam azt a kérdést, van olyan dolog, amit már évek óta odázok.
Nálunk is van erre kifejezés, majd megbeszéljük.
Majd megbeszéljük, hát az ugyanaz, igen.
Majd megbeszéljük, igen.
Majd visszatérünk.
Mert lehet, hogy jó, csak még nincs itt az ideje.
Csak még nincs ott az ideje, vagy ki tudja, mi lesz, hogy lesz, de...
De kell a családnak is egy biztonságérzet, hogy valamerre haladunk.
Igen.
És azt a férfi mondja ki.
Hát az ámennekbe,
igen,
azt gondolom, igen, nagy felelősség egyébként ez, úgyhogy az Úr adjon minden férfinak ebben hát látást, meg hogy is mondjam, erőt, hogy tudjon jó nézeteseket hozni.
De ehhez volt, amikor így beszéltél az előbb, így volt bennem egy gondolat például a cvakkal kapcsolatban, hogy intuitív alapon hozott döntéseket, és ez tényleg milyen Istennek az ajándéka, hogy az emberben van egy intuíciós képesség, de ezt is tönkre lehet tenni azzal, hogyha az ember belemerül a bűnbe. Tehát az embernek a saját szellemét tönkre lehet tenni azzal, hogy nem tiszta a szelleme az embernek, nem vigyáz rá, az okkultizmus minden bizonnyal tönkre tudja tenni ezt a szellemi belátó képességet, vagy ezt a szellemi érzékenységet arra vonatkozóan.
Vagy érzékenysége meg lesz, csak ugye más szellemre hangolódik rá, hogy az ember szelleme rá tud hangolódni az Isten szellemére is, mert szalmondni, egy korszellemre is rá tud hangzni. Tehát a művészek mitől lesznek sikeresek? A korszellemet meglovagolják.
Felemeli őket egy
politikusok. Politikusok is. Korszellemre ráhangolódnak is.
Csak azok, akik korokat túlélnek, azok pont nem a korszellemre hangolódtak rá, a művészek közül sem. Gondolom, meg a politikusok közül sem.
Vagy Isten szellemére hangolódtak rá, ami korszakokat túlél.
Igen.
Ugye, mert ajonokon keresztül is, Isten szelleme által jönnek létre az ajonok, a korszakok, ő szab időket, ajonokat, úgy mondja a Biblia, azaz korszakokat, és ő szabja meg ezeket a szelleme által. Ugye nem véletlen, amikor a galamb, itt is a galamb, a galamb hozta Noénak a csőrében az olajfa ágat, levelet. A galamb a Szent Szellemnek a jelképe. És azt jelentette ki, hogy egy új korszak indul el, Ábrahám korszak, vagy Ábrahám...
Nem akar tovább hajózni Noé.
Igen.
Most eszembe jutott, hogy hát hozzászokott már, akkor mondhatta volna, hogy ugyan Hessinnel menni szeretnék tovább.
Hát igen, hogy nem a holló hozta neki a következő korszakot el, bár is egy intelligens állat, a holló nagyon okos állat, azt mondják, egyik legokosabb állat, hanem a galamb a Szent Szellemnek a jelkép. A Szent Szellem hoz korszakokat, és mutatja meg, hogy milyen korszak következik. És az olajfa, az ugye nem a békét jelenti az olajág, hanem azt, hogy az Ábrahám a szerint olajfa, Ábrahám hitéből valóknak a korszaka jön el. Ábrahám korszaka jön el. Úgyhogy a Szent Szellem hozza a korszakokat, és rá lehet hangolódni a Szent Szellemre. Az Antikrisztus rá fog hangolódni egy másik szellemre. Ugye maga a sátán adja bele az erejét, a szellemét, a képességeket, és vannak ilyen emberek, akik egyszerűen meglovagolnak korszellemeket. Lehet látni, lehet látni politikusok, hogy korszellem hozza föl, így felnyomja őket. És egyébként nem lenne olyan érték, amit ő képvisel, de mégis lehet látni, hogy hát ennek most korszaka van.
Van rá vevőpiac.
Igen. Szóval az egyik a szellem munkái közül a felkent ige, illetve olvasott igén keresztül is jön, ugye úgy mondja az 1 Korintus 1-be, hogy a tetszett Istennek, hogy a bölcsesség miatt az emberek nem ismerték meg az Istent a bölcsességen keresztül, filozófián keresztül, tudományokon keresztül, ezért tetszett Istennek, hogy az ige hirdetés bolondsága által tartsa meg a hívőket.
Amen.
Ez az. Ezt mi nagyon szeretjük. Az igazi szellemi emberek az igehirdetést nagyon szeretik, és olyan a szellemüknek, mint a méz, bár vannak kemény igék, amikor keserük az ember beszélhető, de alapvetően édes, mint a méz, és nagyon nagy áldás, mert az ember kap világosságot és erőt Isten igéje által, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, rémával, ami az Isten szájából származik.
Amen. Ebből is látszik, hogy nem materialista, mert nem csak a biológiai életét kell fönntartani.
Igen. Úgyhogy ez ebben meg van részünk, mert hetente többször is mehetünk Isten tisztelet, hallgatjuk Isten igét, illetve akkor olvasjuk a Bibliát, hála Istennek, amikor akarjuk. Nem olyan országban élünk, hogy ezt nem lehet megcsinálni, Szaúd-Arábiába, vagy olyan helyeken, ahol
Kínában
tiltják.
Most tiltották le az összes applikációt, ami Bibliából, mondjuk a Koránt is, de nem lehet feltölteni már.
Na, azért mondom, hogy ezért azt mondják, hogy ne politizáljunk, ez egy nagyon nagy butaság, mert igenis a politika az állami berendezkedést befolyásolja, és hát hála Istennek, hogy olyan nemzetben élhetünk, ahol nyugodtan beszélhetünk még arról, hogy most mondjuk a Biblia mit mond bűnnek, és mit nem. Mert mondjuk olvastam múltkor, hogy a Skóciában kiálltak a prédikátorok, és azt merték mondani, hogy a homoszexualitás Istenigéje alapján bűn, és elvitték őket a rendőrök. Magyarországon ezért nem visznek el a rendőrök, hogyha az ember ezt elmondja. Persze nem kell bántani az embereket, vegzálni, de attól függetlenül mondhatjuk még az Istennek az igéjét, meg van egyetlen, van Bibliánk.
Igen.
És nekem is van, nem tudom hány Bibliám otthon, és mégis ezt az egyet hiszem mindenhova.
Nem természeti jelenség, hogy ez most szabad, hanem ez a politika következménye, vagy eredménye. És nekünk mi közünk, hogy tudjuk mi azt alakítani, az is lehet a Szent Szellemnek bármilyen munkája, vagy pedig nekünk kell élni a személyes kijelentésünkből, és akkor biztos, hogy jó irányba haladunk.
Nem.
Ugye, ez a rövid válasz, és igen, a hosszú.
Jeremiás mondta, hogy imádkozzatok a város jólétért, mert az a jólét, a ti jólétek. Menjetek ki a babiloniakhoz, Nabukodonosor, adjátok meg magatokat, engedjetek, hogy elvigyen benneteket fogságba.
Ez volt nagyon rossz hangzik.
Ez volt Isten akarata akkor éppen 70 évre vonatkozóan. Ugyanúgy, mint ahogy kijöttek a zsidók Egyiptomból, és Isten akarata az volt, hogy kb. 3 hónap után menjenek be az ígéret földjére. Nem 3, bocsánat, mert ugye volt egy év előtt közben a törvényadással, több, de utána azután 3 hónapra menjenek föl az ígéret földjére, és kész éjszakra. Egyenesen éjszak, és gyerünk föl Jeruzsálembe. De ehelyett ugye mi történt? A 10 kém fellázította a zsidókat, és elkezdtek, na válaszom magunknak új vezetőt, és menjünk vissza Egyiptomba címmel.
Ők jobban tudják címmel.
Igen, és mindez a törvényadás után, úgyhogy látták Istent is, na mindez, ez nagyon tanulság történet. És utána ugye Isten megverte a 10 kémet, ítélet jött rájuk, akkor mégis menjünk, és mondta Isten, most már nem menjetek.
De nem mind a 10-et, ugye, hanem
Tizet. A 12-ből 10.
Igen.
És 2 pedig ugye Káleb és Józsué jókén volt.
Kisebbségben vannak mindig ezek szerint, akik tudják követni ezt, igen, vagy igen. Ez felelősség is lehet, ez nagyobb arány is.
Igen, és akkor az történt, azt mondta Isten, most már nem megyünk föl, hanem most 40 évig itt fogunk menni helybe, Topi. Itt fogunk kavarogni, nem megyünk ígéret földjére, itt fogunk mászkálni a pusztában, élhetetlen helyen fogtok járkálni, és ez az Istennek az akarata vezetése mostantól fogva. Jaj, nem, akkor megyünk föl. Elindultak fölfele, jött az ellenségre, úgy levert őket, mint a vakapoharat szokták mondani, úgyhogy kénytelenek voltak mászkálni 40 évig.
Tehát akkor van egy határ, amíg Istennel ez működik, és amikor ő azt mondja ugyanúgy, mint a házasságban férj, hogy nem, akkor már nem.
Akkor nem. És a szellem vezetése, én nekem meggyőződésem van Szent Szellemnek akarata nemzeti szinten is. Például az antiszemitizmus Isten akaratával szemben van. A filoszemitizmus, a cionizmus támogatása, például sose volt ilyen kormány Magyarországon, mint most.
Igen.
Egy kormány nem volt ilyen szinten a cionizmusnak, a zsidó államnak a támogatója és filoszemita. Ezt le kell szögeznünk, ez az igazság. Úgyhogy ebből le lehet vonni következtetéseket, hogy milyen magyar állam, illetve lehet Bibliával foglalkozni, családvédelem, családtámogatás, stb. Ezek olyan dolgok, amik azt gondolom, hogy nagyon nagy értékek, és egy szellemi embernek ezt föl kell ismernie. És a Bibliában az Istennek az emberei, azok nem voltak apolitikus emberek, hanem igenis volt véleményük az akkori kornak a politikai vezetőjéről. Például Jézus azt mondta a Herodesre, hogy ez egy róka. Elüzen neki, mondjuk meg annak a rókának. Vagy például...
Hát ezek nem azok a édes szavak, amiket általában mondjuk vallásos módon szeretnek Jézus szájából adni.
Igen, de például a Círuszra vonatkozom meg, azt mondja az ige, hogy az én szolgám Círusz, Kürosz, és a Dániel még élt a Kürosz első évében, és ő nyilván elmondta az Ézsaiás proféciát a Kürosznak, aki aztán ezt magára vette, és visszaírt egy rendeletet, és megadta a jogot arra, hogy felépítsék a templomot, és adott rá pénzt is. Pénzt.
És ez egy vezető volt.
Ez egy vezető volt, politikus volt.
És tehát ez lehet akkor Istennek a vezetése, akkor nagyon nehéz akkor azt mondani, hogy egy bizonyos körön mozog belül Isten vezetése, mondjuk csak az egyházi dolgokra vonatkozik, vagy egyáltalán létezik-e ilyen a Bibliában, hogy valamit csak az egyháznak, és annak semmiféle hatása nincs.
Van különbség a világ és egyház között, bocsánat, még mielőtt nem akarom csak én beszélni, csak ne haragudj, csak eszembe jutott valami, hogy Lester Sumner írja a könyvében, az Életem című könyvében, hogy elment a 30-as években már járt Németországban, és a német keresztények gyűjtöttek a Hitlernek, Adolf Hitlernek pénzt, és ki volt akadva, és nézték a Howard Carter testvérrel, aki ő neki a mentora volt, hogy olyan volt neki, mint a Pálnak a Barnabás. És milyen érdekes, hogy ő is túlnőtte a Howard Cartert.
Igen.
Nagyon érdekes. Na, szóval a lényeg az, hogy ők bennük a Szent Szellem már jelezte, hogy itt nagyon nagy gáz van Németországban. De olyan erős korszellem volt, hogy a helyi gyülekezetek, azok a korszellem nyomására azonosultak ezzel, és azt mondták, ez egy jó ember a Hitlerről. Közben tudjuk, hogy a teozófia emelte fel, okkult dolgok emelték föl ezt az embert. Ezért vigyáznék az okkult vezetőkkel, akiknek okkult a hátterük. Na minden, nem akarok nagyon belemenni ebbe, csak...
De az intuícióval ilyen módon vigyázni, hogy az ember úgy ráérez, de mi van akkor, ha a korszerem leérez rá?
És hát nyilván az Isten igéje mutatja, hogy melyik intuíció biztos, hogy nem jó.
Igen.
Mert Isten igéje mutatja, hogy mi jó, mi rossz, és azon belül pedig hát kell az Isten szellemének a vezetése. Na, mondhatok még?
Ha csak mondja, nem akar valamit mondani.
Hát de nem, közben itt így jönnek bennem a gondolatok, és, de már mindig rég túlmész azon, jaj, azt szeretem volna.
Nem.
Hát látom, hogy tele vagy, és búzók benned az igény, és akkor neki kell jönni. Nem, csak így rögtön így az elejéhez kapcsolódóan így nekem is az volt a gondolatom, hogy egy keresztény igazából nem is lehet apolitikus.
Így
hát
van.
Különben be se tudná tölteni Istennek a törvényét, már ugye két nagy törvényben lehet összegezni, tehát az egész Bibliának, az egész törvénynek a summája. Mi az, hogy Istent szeressed, és szeressed a fele barátodat, mint önmagadat. És akkor, amikor az ember politizál, tehát fordítsuk ezt le, a közösségnek a dolgaival foglalkozik, tehát végre nem magammal foglalkozom csak, én a kutya és az asszony legyünk jól, hanem érdekel az, hogy mi van a szomszéddal. Hát jó, és
az most az ő nevében.
Igen, tehát, hogy érdekel az, hogy mi van a kerítésemen túl, tehát akár a faluba, akár a városba, vagy egy nagyobb közösségben, az országban, ahol élek, azokban a közösségekben, amihez tartozom.
És akkor arról is gondolkodni kell, és arra is van vezetés.
Így van, tehát arról is gondoskodnom kell, mert nem véletlenül vagyok ott. Tehát, hogyha az ember keresztényként meg van arról győződve, hogy Isten akaratából vagyok itt a Földön, Isten előre eltervezett engem, nem véletlenül születtem meg, van az életemnek küldetése, eleje, vége, célja, akkor ezek mind benne vannak ebbe, hogy nem véletlenül vagyok itt a Földön, hanem felelősséget kell vállalni azokért a közösségekért, amikhez tartozom. Az osztályomért, az iskolámért, mikor éppen a családomért, városomért, országomért. És ezeknek a kis közösségeknek az életébe hatékonyan képviselni a közösségnek az érdekeit. És ebben vannak különbségek az emberek között,
igen,
hogy mi lesz az, ami a közösségnek az érdekét szolgálja, ezen megy az állandó politikai csatározás, és ennek a gyökere, a különböző látásoknak a gyökere viszont meg a különböző világnézetben van. Különböző világlátásban, tehát a jövőt mindenki másképp akarja megragadni, mindenki másképp akarja megfogni, de hát nekünk Isten igéje az, ami az útmutató.
Hát ez nagyon túlmutat ez a típusú intuíció azon, hogy most éppen elmenjek, ne menjek, elvegyem feleségül, ne vegyem feleségül. Hát
az is fontos.
Hát hogy ne lenne fontos, kivel,
ki az, akivel egy életen van, át
akinek,
tudok együtt járni.
Van, akinek nem volt erre lehetősége. Például Pál apostolnak azért volt cölibátusban, mert neki olyan a szolgálata volt, a köznek a javát, egyháznak a javát olyan szinten a saját érdekei elé helyezte, hogy én nem házasodott meg. Mert nem is, hát, hogy milyen gyereknevelés lett volna.
Igen, hajót, két
hajótörés között, úgyhogy biztos, hogy nem le is lehetett volna neki. Volt, akinek igen, Péternek mondjuk volt felesége, és tudta vinni magával. Ez sors függő, kinek milyen sorsa, milyen szolgálata van. Egy biztos, hogy van olyan, hogy pozitív lokálpatriotizmus. És azt gondolom, azon gondolkoztam múltkoriban, többször beszélgettünk el a Ritával, hogy nem attól áldott egy föld, hogy nem pusztán attól áldott egy föld, hogy jó a föld, és sok szép fa nő rajta, mert én láttam nagyon szép földterületeket, és nagyon áldott helyeket, természeti szinten, de mégis olyan szegények és átkozottak voltak ott élő emberek, hogy rossz volt nézni. És láttam helyeket, amik kő és por, és mégis áldott helyek voltak. Mit áldott egy hely? Hogy emberek az ő saját áldásukat, amit Istentől kaptak, az belevetik abba a föld területbe. Igazából attól áldott egy közösség, attól áldott egy község, egy város, hogy áldott emberek belerakják, amiük van intellektuális, szellemi, erkölcsi értékeiket, belerakják.
Tehát mondjuk a szabó, vagy a házi orvos, vagy
így van. Ott vannak értékes emberek, és az ember az érték igazából, és egy értékes ember, akit az Isten megáldott, és az hajlandó a közjavába belerakni az ő javait, intellektuális képességeit, anyagi javait, van benne szociális érzékenység, bele tud rakni innovációba, belefektet, stb. Befektetéseket eszközöl azon a helyen. Azt gondolom, ettől lesz áldott egy hely. És mondom, láttam én olyan helyeket, hogy nem is értem, hogy nem lehetnek áldottak ott ülő emberek, mert pusztán a turizmusból már lehetne annyi pénzük, hogy
élhetnének. Ehhez kellene vezetés, intuíció, ugye?
Igen.
Egyfajta jövőlátás. Hogy
meg kéne az átkokat törni, ehhez kéne szellemi erő, ébredés. És hogyha ezen megtörténnek együtt, és ezek együtt vannak, működnek, azt gondolom, akkor lehet egy nemzeti ébredésről beszélni. Nem egészen más egy kis gyűlit fölépíteni, meg egy nemzeti ébredést létrehozni. Teljesen más. Én nagyon csodálom, amit a Sándor, Németh Sándor csinál, egyszerűen messze-messze túlmutat egy gyülekezet, egy pár száz fős gyülekezet építésén, teljesen más.
Pedig az se könnyű.
Az se könnyű, hát azt erről tudnék mesélni.
De hogy akkor milyen nehéz lehet sokat ilyet egybe tartani?
Hát meg nemzeti szinten áttörni akadályokat, korlátokat, politikai, gazdasági területre, mert a politikában, hogyha át tud menni Isten igéje valamilyen szinten, át lehet konvertálni politikai döntéshozásokba az Isten igéjét, erre mondják, hogy keresztény, zsidó, keresztény kultúra szerint van egy politika felépítve. Ezt mondjuk klasszikus értelemben, hogy jobboldali politizálásnak, de hát az most már az észre van keverve sok minden. Igen. A lényeg az, hogy ez ennek az eredményeképpen létre tud jönni viszonylag áldott nemzet, ahol van helye az ébredésnek, van helye a gyülekezeteknek, ahol a polgármester nem küldi ki ránk a rendőrséget, hanem inkább felhív telefonon, hogy beszélgessünk már, mi a helyzet, hogy vagytok ti ott a gyülekezetben. Szóval egészen
igen,
más.
Igen, egész más. Te hogy látod az igéből, hogy hol tudott ez például mondjuk az írott igében megmutatkozni, ami mondjuk egy támpontot jelenthet, hogy igen, így működik ez, át kell törni nemzeti szinteken is.
Például a 2 Timóteus, 1 Timóteus 2-ben mondja a Timóteus, hogy először is azt mondja, legelőször is tartassanak imádkozások a hatalomban levőkért, királyokért, polgármesterek és a többi, hogy csendes, nyugodalmas életet tudjunk élni. Ne, felolvasom. Nem érne. Itt vagyunk, azt mondja a Timóteus levél, 1 Timóteus 2. Intelek azért mindenek előtt az első, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért, királyokért és minden méltóságban levőkért, hogy csendes, nyugodalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel és tisztességgel, méltósággal, mert ez jó és kedves dolog, ami megtartó Istenünk előtt, aki azt akar, hogy minden ember üdvözüljön, igazság ismeretére eljusson. Azaz lehet látni, mit mond? Miért kell imádkozni? Királyokért, méltóságban levőkért, politikusokért, hogy csendes, nyugalmas életet éljünk, teljes istenfélelemmel.
Hogy mindenki üdvözülhessen.
Igen, hogy legyen olyan körülmények lehessenek, hogy lehessen az evangéliumot hirdetni, illetve azt is mondja még, hogy olyan élet legyen, az mindenki a munkája után tudjon nézni, látni, legyen munka lehetőség, legyen olyan körülmények, hogy az ember tudja dolgozni, rend legyen, ne legyen kirohanás, berohanás, mondja az igaz áldásnál. Hogy így isteni áldás az, hogy nincs ilyen extra események, nincs tüntetés sorozatok, 2 hetes, gyűjtsük fel a város, stb. Szóval ezt már tudjuk, hogy mi ez. És
neked mi van még a listádon a vezetéseknél? Még van rá legalább 3 perc.
Hát például álomban, ugye a Jobb 33.15 mondja, azt mondja, hogy pedig az Isten így szól az emberekhez, de hát a 127-es Zsoltás mondja, hogy szerelmesének álmában áld eleget. Azt jelenti, hogy ad álmot, kijelentést, látást. De a Jobbhoz visszaugrok gyorsan, mert a Jobb. Hát nagyon összefoglalja a Jobbnál ez a Elihu nevű úriember, fiatal ember, azt mondja, hogy a 33.15. Álomban, éjjeli látomásban, mikor mély álom száll az ember, és mikor ágyas házukban szendereknek, akkor nyitja meg az embernek a fülét. Az Isten az embernek, én nekem például többször kaptam álmot. Hát a Ritát is álomba kaptam, de én nem egyszer történt velem, nem mondom, hogy állandóan ez van, hanem többször volt velem, például, hogy azt álmodtam, ilyen félállom hajnalba, hogy prédikálok például, és kaptam igéket. Fölkeltem gyorsan, leírtam őket, és megvolt a hétvégi üzenet.
Ezt tanúsíthatom.
De Joelnél is, Joel profétánál, ugye, hogy fiaitok,
igen, hogy igen, az évének álmokat áll, ugye a vének hösszi mondja, hogy a vén az a vezetőt jelenti Bibliában, hogy a vezetők sokszor álomba kapnak vezetés. József álmot látott. Jákobnak álomban jelent meg az Úr, és mondta neki, hogy én vagyok az itt.
De József is fölforgatta ugye a rendet akkor, hiszen egy másik irányt szabott akkor a jövőnek. Igen. Tehát, hogy akkor ez benne van, hogy Istennek vannak olyan...
Most nyilván nem arra álmod az Úr, hogy most hány deka sajtot vegyek, 30 vagy 50 dekát, ezt Isten szerintem rábíz az emberek ezeket az apró cseprő döntéseket, fontos dolgokban szerintem adhat, de azt meg kell érteni, hogy szellemnek a vezetése, szellemnek a dolgai, ezek mindig haszonra vannak adva. Szóval nem azért adja, hogy eldicsekedj az emberben, na most én álmat láttam, igen, hanem ennek a lényege az, hogy a vezetés megtörténjen. Igen. Az, hogy milyen eszközzel teszi az Úr esetleg álomban, vagy a belső hang szól, mindjárt is mondanék egy pár szót, ez már részletkérdés. Hiszen lehet látni az abcselben is vannak, volt, hogy az angyal szólt, utána meg a Szent Szellem szólt, ugyanabban a sztorival kapcsolatban.
Igen.
Péternek például. Úgyhogy ezért, vagy látomást látott, majd a Szellem szólt neki a látomás után, hogy menjen velük, mert én küldtem őket. a Cornéliusza.
Tehát a jövőt akarjuk látni, akkor mindenképpen ez az iránytű, ez kell. Hogy
Istennek,
abba az irányba
hát Isten
legyen.
Tudja a jövőt, igen, és a legbiztosabb vezetés, ha az ember a Szent Szellemmel jó viszonyt ápol, illetve Isten igéjével a kapcsolatban van.
És a korszellemet meg tudja ezáltal ítélni.
Különbséget kell tudni tenni az intuíció, és hogy a korszellemtől van, vagy nem. De például nagyon érdekes volt, hogy például Isten mutatja, a Pál megy haza Jeruzsálembe. És mindenki mondja, hogy ne menjél Pál, mert meg fognak kötözni, aki ez az ő, így fogják megkötözni, mondja Agabus. És igazat mondott. És mindenki mondta, ne menjél, és mondta, ne keserítsetek engem. Azt mondja, én kész vagyok az Úrért, ha kell meghalni is. Én tudom, nekem föl kell menni. Azaz látták a rövid távú jövőt a Szent Szellem által, de nem látták, hogy milyen terve van Istennek. Igen. Ezzel kapcsolatban. Pál meg nagyon jól tudta, hogy ő neki van, három dolgot kell neki az életbe végrehajtani. A pogányok előtt kell bizonságot tennie, a zsidók előtt kell bizonságot tennie, és királyok előtt. A pogányok és a zsidók megvolt, de a királyok előtt még nem volt. És neki ahhoz, hogy a királyok elé tudja jutni, tudjuk, mire volt szükség. El kellett fogni, el kellett vinni Cézáreába, onnan el kellett mennie neki. A Cézáreában már bizonságot tett a Agrippa király előtt, meg a két helytartó, Félix is, meg a másik helytartó előtt is, Festus előtt is, majd elment Rómába, és ott a római császár előtt is bizonságot tett. Azaz, hogy ez megtörténjen, ő neki túl kellett nézni a rövid távú vezetésen, hogy Isten akarata mi valójában az életében. Úgyhogy a vezetés lehet, hogy valami rövid távon nem annyira jó valakinek, de mégis Isten akaratában van benne. Tehát ehhez kell az emberben legyen egy mély belső szellemi látás, meggyőződés, hogy vajon mit akar vele az Isten csinálni. Például a Józsefnél is kapta az álmot, minden, hogy mi lesz majd a végeredmény, de hogy min kellett neki átmenni ahhoz, hogy ez megtörténjen, nyilván azért kapott álmot, hogy ezen végig tudjon menni, és végig hűséges tudjon maradni a Potifár névvel szemben, a parázna nővel szemben is sikeres legyen, a börtönbe se keseredjen meg, és végig tudjon menni a pályáján.
És az áldás alatt se törjön meg, amikor fáraó
jobb
keze lett.
Igen, úgyhogy ezért a vezetés, azt gondolom, hogy hosszú távra ad az Isten ilyen nagyobb vezetéseket. Akkor mi van még? Békétlenség, békesség. Békétlenség. Például ott szintén Jobb 33-ban mondja, hogy a 19. vers. Fájdalommal is bünteti az ágyas házában, csontjainak szüntene való háborgásával úgy, hogy az ő ínye undorodik az ételtől, lelkező kedvelt eledelétől. Ezt úgy mondja a Zsoltárokban a Dávid, hogy amíg elhallgattam, meg a voltak a csontjaim, a napesival jajgatás. Az az ember, mi volt a vezetés? Hogy térjen meg. Vagy valami rossz irányba megy valaki, így ahogy a példabeszédek 14-ben mondja, ott is van egy ilyen ige, hogy azt mondja, hogy van olyan út, amely helyesnek látszik az ember előtt, a vége halálra menő út. És hogy mutatja meg az Isten? Nevetés közben is fáj a szív, és végre az öröm fordul szomorúságra. Azaz, hogy az ember lehet, hogy úgy érzi, jaj, de jó lenne, van benne egy jó kívánság, vágy, menjünk, utazunk ide, utazunk oda, költsünk el annyi pénzt, vegyünk fel hitelt, ez a klasszikus példa, de közben nevetés közben is fáj a szív, szóval az embernek a benség, mert tudja, hogy ez nem az Úrtól van, ezt nem kéne csinálni. És
neked is volt ilyen állásajánlat.
Ó, tényleg, most, hogy mondod, igen. 98-ban nagyon-nagyon szegények voltunk,
a templom megere.
És kaptam egy ajánlatot egy munkára. És ha mondom, megvan oldva, kapok autót, telefont, és olyan fizetést ígértek be akkor 98-ban, ami nagyon-nagyon-nagyon jó fizetés volt. És elmentem meg, úgy mondom, de jó, ez tök jó lesz. Meg is kaptam a telefont, már minden nézek utána, irodát keresek, stb. Minden, és egyszerűen belül olyan szomorúság fogott el, hogy Rita tanúsítja, hogy egyszerűen mondtam Ritának, nincs benne békességem. Egyszerűen ez itt valami nem stimmel. És később 98-ban, amikor volt az a ominózus kollektív megőrülés némely emberek életében, kiderült a vezetőm, a főnököm az elment, elhagyta a gyülekezetet.
Meg egyszerűen nem ez volt Isten, akarata számunkra, bármennyire gyönyörűen, ragyogóan, fényesnek nézett ki a dolog.
Úgyhogy lemondtam, visszaadtam, amit kellett, ami nálam volt, nagyon megsértődött az illető, hogy miért csinálom ezt vele, de mondtam, hogy értse meg, ne haragudjon, úgy érzem, Istennek más a vezetés az életemre vonatkozóan, és maradtunk szegények.
Egy darabig.
De hát ugye akkor az úgy nézett, hogy akkor maradunk abban, amiben vagyunk.
Hát igen, akkor nyilván az ember, azért kell az a látás, mert ugye akkor visszacsúsztok oda, ahonnan ki akartatok jönni, akkor az elfoghatja az embert a kétségbeesés, ha csak nem bízik abban, hogy Istennek lesz jobb terve.
Igen.
Van jobb
társ. Még nem szeretném nagyon összecsapni a dolgot, de tényleg csak pár percünk van, hogy mi az, amit nagyon fontosnak tartanátok így lezárásképpen még elmondani. Tudom, hogy így is, összeres csapva. Most már látom a tervezetetekből, de így is nagyon jól kibontakozik ennek a lényege, de azért szeretném, hogyha tizárnátok rá, és nem csak én hát
ezért sok, nagyon-nagyon sok minden, sok hasznos dolgot mondtál, és látom, hogy így feszül benned, és van benned a téma. Én csak egy nagyon-nagyon egyszerű dologra tudok gondolni, hogy Istennek milyen jósága ez, hogy nem egy, nem két módon gondoskodik a vezetésről, és Isten vezetésének a célja mindig az életnek a védelme. Tehát ez a dolognak a summája, hogy ő, amiben belevezet bennünket, amire vezet, az mindig azért van, mert ő lát a legmesszebb. Tehát ő tudja azt, hogy mi a dolgoknak a vége. Mi mindig csak sokszor egy lépést látunk, vagy két lépést látunk, aki nagyon bölcs, nagyon okos, azt talán pár évre lát előre, vagy prognózist mond a tapasztalatok alapján, de Isten tudja, hogy mi az egésznek a vége. Ezért nagyon-nagyon jól tesszük, hogyha odafigyelünk az igére, és engedelmesen odahajtjuk a fülünket Istennek a vezetésére, és rábízunk az életünket, ami sokszor, tehát mi is átmentünk olyan dolgokon, ami vizenjárás volt, meg tényleg így nem láttuk, hogy lesz ez, de Isten tudja, hogy lesz. Úgyhogy hogy ő rá, és Istennek a felkent igéjére, a rémára azt keressük, azt kutassuk, hogy az ige megnyíljon a számunkra, hogy Istennek az élő eleven beszéde mutasson utat. Én bennem csak ez van, hogy erre kell egy éhség, egy szomjúság, mert ez nem
folyamatosan adatik, nem egyszer.
Folyamatosan, mert ez nem adatik csak így. Uh-huh. Nem adat. Tehát az embernek is van egy része, amit meg kell tenni, amit mi Isten keresésnek nevezünk, és meg lehet a rémának ágyazni, imádkozással, böjtöléssel, a testi természetnek, kívánságnak, indulatoknak a kordában tartásával, hogy Isten hangja legyen a leghangosabb, ne az enyém.
Az a ige jutott eszembe, hogy a látó szemet és a halló fület adja az Úr.
Igen, igen.
Ez a mi részünk.
Igen. Szóval én azt gondolom, hogy van még másfajta, hogy angyal is jelenhet meg az embernek, de az is csak haszonra adatik, hogyha muszáj szerintem, csak akkor, hogyha nagyon, tényleg nagyon fontos, hogy olyan mély pecsétet adjon az Úr valamire. Nagyon többször, én nekem többször volt életemben, nem sokszor, többször belső hang hallottam, hogy szól a szívemben. De vigyázni kell, nem szabad ezt beképzelni. Ahányszor ez volt, sosem az volt, mindig meglepődtem rajta, nem az volt, hogy hanem én voltam, hanem tényleg szólt az Úr, már megtérsem után közvetlenül. Ilyen is van, ilyen belső hang, azt mondjuk a Szent Szellem szól az emberhez. Van ilyen. Nem nekem életemben talán négyszer volt ilyen az elmúlt több mint 30 évben, mert keresztény vagyok. Szóval nem sűrű ez, de van. Illetve van egy ilyen benyomás is volt, például, hogy éreztem, hogy lassítsak. És akkor lelassítok, és akkor ott van a mérőműszer, vagy ott volt a karambol előttem, és jól tettem, vagy a kanyarba éppen valaki. De ez már megtérsem előtt is volt ilyen, hogy éreztem, hogy lelassítottam, és akkor egy kisgyerek kiszaladt elém az útra. Megtérsem őt közvetlenül azon a nyáron. Azaz az Isten az embernek szól. Ad az ember szívébe egy intuitív dolgot. És akkor még azt akartam mondani itt, hogy a példabeszédekben úgy mondja az ige, hogy a menj el a bolond férfi elől, és nem ismered meg a tudománynak a beszédét, az eszes bölcsesség az ő útjának a megértése, a bolondoknak pedig bolondság a csalás, illetve ilyen öncsalás és otrombaság, önhittség. Azaz a büszke, önhitt, kevés emberek nem fognak kapni vezetést. Azaz itt igazából azt gondolom az egyik titok az, hogy az ember legyen alázatos Isten irányába, és kérje az Úrnak a vezetését. Amen.
Tudod, mint a galambos vízbe, hogy tudom. Hát igen. Ha tudod, akkor csináld.
Akkor csináld, igen. És akkor úgy mondja, hogy a bolondokat megcsúfolja a bűnért való áldozat. Ez mit jelent? Úgy néz ki keresztény, de bolond önhitt ember, és úgy néz ki, mintha nem is lenne érte bemutatva áldozat. A sorsa nem olyan, mintha azt látnák, hogy meg van váltva. és láttam ilyet, nem egyet, nem kettőt, és azért az emberben már félelem van, hogy Isten adjon kegyelmet, hogy hát látszódjon rajtunk, hogy volt értünk áldozat bemutatva. És akkor még annyit mond itt, hogy, igen, az igazak között pedig jó akarat van, és a szív tudja az ő lelke keserűségét, igen, 14. verszak, az ő utaiból elégszik meg az elfordult elméjű, önmagából pedig a jó férfiú. Az együgyű hisz minden dolognak, ez pedig a maga járására vigyáz. A bölcs félvén eltávozik a gonosztól, a bolond pedig dühöngő és elbizakodott. Hirtelen haragú bolondságot cselekszik, a cselszövő férfi gyűlöletes lesz. Az itt az indulatok, indulatos, meg például ezeket megbocsájtani. Hát valaki nem él megbocsátásban, nem fogja vezetni őt a Szent Szellem.
Hogy vágyunk erre?
Egy vezetésre lesz neki, hogy térjen meg, bocsásson meg.
Bocsásson meg.
Ne legyen keserű, mert hogyha ilyen állapotban van, elveszíti azt a képességét, hogy vezetés kapjon az Úrtól. Szóval kell egyfajta tiszta szív ahhoz, hogy az embert Isten tudja vezetni. És a tiszta, frissen hullott hó, hogyha az Úr Jézus vére jön, olyan lesz a szívű, mint a hó, és a havon látszik minden nyom, szóval látszik minden szépen. Ha meg sáros az embernek a szíve, össze-vissza van járkálva mindenki által, akkor nem lesz vezetése. Úgyhogy hát...
Tudom, hogy ez egy nagyon nagy téma, de azt gondolom, hogy ezzel elértünk egy olyan pontra, ahol tényleg ezt a közös fohászt mondhatjuk, hogy tiszta szívet teremts bennem, igen. Isten. És ezzel nem lezárni, de minden esetre egy szép kört mondhatunk, hogy megtettünk ebben a témában. Nagyon köszönöm, hogy a segítségünkre voltatok.
Köszönjük
ebben.
Köszönjük mi is.